Köszönjük szépen a szavakat, a bátorítás, a bizonyságot, hogy mosolygósak vagyunk. Hát van okunk mosolyogni. Jézus él. Halleluja! Én is nagy szeretettel köszöntök minden kedves testvért, és hozom a Debreceni Üdvhadsereg gyülekezetének a köszöntését és áldását. Én otthon vagyok, tehát már kétszer is hallottam, hogy érezd magad otthon. Én Isten gyermekei között otthon vagyok. Mindaz, aki szereti az Urat, akinek a szívében Jézus ott van, azzal jó együtt lenni. Nem is kell ezt mondani, érezzük. Egymás szemén látjuk. A szívünkben megszólal az a belső hang, hogy ő is az Úré, és ez jó. Mert ez a békesség, amiről beszélt az én testvérem, ez nem emberi, ez a mennyből jött. Ezt Isten ígérte nekünk, ezt a békességet. Áldott legyen ezért az ő neve. A mai témánk Lukács evangélium 15. részéből, a 14. versétől lesz. Lukács evangélium 15. rész 11. versétől lesz a tékozló fiú története. Péter, akkor megkérlek, hogy olvasd föl az igét, és nyissuk meg a szívünket az ige hallgatásakor. Figyeljünk a hallott igére, mert Isten az ő igéje által szólítja meg a mi szellemünket, szívünket, és ezáltal mondja az ő akaratát nekünk.
Azután így folytatta, mármint Jézus. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Míg távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendél szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, és te soha nem adtál nekem még egy kecskegirát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.
Köszönöm szépen, imádkozzunk. Mennyi édesatyám, köszönjük neked, örökkévaló Istenünk, azt, hogy elküldted fiadat, Jézus Krisztust, aki bemutatta és elmondta a te szeretetedet, a te kegyelmedet, és engedelmes volt teljesen a kereszt halálig. Köszönjük, édesatyám, hogy a fiad által, Krisztus által bemutattad nekünk, hogy a halállal nincs vége, mert a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadt és él. És köszönjük, mennyi édesatyám, hogy a mai nap is a te fiad által, a te szent lelked által gyűjtöd a fiakat. Kérlek, hogy a mai napon is add meg, hogy szaporodjon a mennyi otthonnak a száma. Add meg, hogy legyenek megtérések. Add meg, Uram Jézus Krisztus, hogy legyenek megújulások a mély napon. És kérünk téged, drága atyánk, a mennyben vagy, és nézed az értelmeseket és a bölcseket, hogy kik keresik a te nevedet. Add, hogy a szívünk most tudjon téged keresni ebben az órában, amikor rád figyelünk, és a te lelked érintse meg bennünket. A te igét szólítson meg bennünket, és add jó előre menetelt nekünk a mai délutánban. Amen. Ez a tékozló fiú történet Krisztusnak az egyik példázata, amikor elmondja nekünk az Atya Istennek a szeretetét. És úgy kezdi Jézus Krisztus a történetben, hogy egy embernek volt két fia. Olyan jó látna a Bibliában, hogy kettősségről beszél mindig az ige. Sötétség, világosság. Szeretet, szeretetlenség. Élet és halál. Hívő ember és hitetlen ember. Tékozló és gyűjtő. És ennek az atyának két fia volt. És az egyik, a fiatalabbig azt mondta, atyám, add ki a rám első részt. Biztos, hogy sokan olvastuk már ezt az igét, vagy többen hallottunk már több prédikációt róla, de el szeretném mondani, hogy 17 év olvasom az igét, és ahányszor ezt a történetet elolvasom, mindig a szívembe jön Isten szeretete, és mindig mond valami újat. Mert Isten szívének szeretete kikutathatatlan. Mélysége van neki. Nem lehet csak egyszer megérteni, vagy kétszer, vagy háromszor, vagy négyszer, vagy ötször, mert mélység ez az Isten, az Atya Istennek a szeretete. És ez a példázat ezt mutatja ma nekünk. A fiatalabb fiú azt mondja, hogy atyám, add ki a vagyonomat. Azt tudni kell, hogy abban az időben, azt a mondat ez azt jelenti, hogy atyám, nincs rád szükségem, csak a pénzedre. Számomra te meghalsz most. Add ide a vagyonot, nekem az kell. És az atya nem mondja azt, hogy ne menj el. Ki adja neki? Ez tanít bennünket arra, hogy az Isten, ha kérünk tőle valamit, azt ő meghallgatja. Sőt, sokszor érthetetlen módon az életünkben megenged olyan dolgokat, amit mi szeretnénk, és nem állít meg. Mert nem korlátoz bennünket. Mert akkor már nem lenne szeretet, ha korlátozná mi akaratunkat. Ha mi szeretnénk valamit, és nagyon akarjuk, ahogy az igében is látjuk, az atya kiadta a vagyonát, és odaadta a fiának. De szeretném ezt a történetet ma egy kicsit másképpen bemutatni, mint csak beszélni róla, és hoztam egy pár képet, és Reblandon keresztül szeretném ezt a történetet bemutatni. A technika, elnézést. Igen, Rembrandt. Hát tudjuk, hogy a 1600-as éveknek az egyik legnagyobb festője, holland festő, 1606-ban született Leidenben. Egy pék volt az anyukája, Molnár volt az apukája, nem szegény született, nem, a források nem egyértelműek. Egyik helyen azt mondják, hogy 7-en és 9-en voltak testvérek, egy másik forrásban azt mondják, hogy 10-en voltak. Hát nagy családban nevelkedett fel, ez a lényeg. Nem akarta folytatni a szüleinek a mesterségét, és nagyon szeretett festeni, rajzolni, és hát ő úgy gondolt, hogy festő lesz, és meggyőzte a szüleit, és hát úgy is volt, amikor befejezte az iskoláját, a latin nyelvvizsgát, akkor beiratták egy iskolába, ahol tanult festeni, megtanult a festészetnek a tudományát, és 21 éves korában már neki voltak tanítványai. Tehát olyan tehetséges volt Rembrandt, hogy 21 éves korában neki voltak tanítványai. És az egyik fő stílusa volt neki, hogy az árnyékokkal és a színekkel próbálta kifejezni az ő belső gondolatvilágát. Hát ugye ez ismerős, a festők mit tudnak, milyen eszközeik vannak, hát a festék és az ecset, és ezzel próbálják kifejezni a bennük lévő gondolatvilágot, érzelmi világot. Ugye a zenészek zenét írnak, a költők verset írnak, mindenkinek van valami kifejezése, amivel kifejez a belső életét. Brebrand nagyon aktív volt, egy pár képet, az éjjeli öljárat, egy híres képe, a Dr. Damon anatómia előadása, egy másik híres képe, Jézus Krisztus a tengeren, de lehetne mondani a festései közül Jákob találkozása az angyallal, Péter tagadása, és olyan érdekes, vagy Krisztus keresztre feszítése, de olyan érdekes, hogy minden egyes krisztusi képbe a saját arcát festette bele. Rembrandtnak ez volt az egyik különlegessége. Miért hozom én most ide ezt? Egy Isten tiszteletre, egy ige hirdetésre. Azért, mert azt gondolom, hogy ahogy a Úr Jézus Krisztus is imádkozik a János Evangélium 17. fejezetében, hogy Atyám, én azért könyörgök, akik majd hisznek én bennem, és rólam tesznek bizonyságot, hogy azokkal én egy vagyok, és ők is egyek, és én ő bennük, és ő bennem, hogy Rembrandtnak is volt egy találkozása Istennel, és ő ezt megfestette. És talán azt gondolom, hogy úgy olvasjuk mindig a Bibliát, hogy Pál apostol életét nézzük, Péter apostol életét nézzük, Timóteusnak az életét, és akkor ebből próbálunk kialkotni egy Isten követő képet, hogy hogyan kell nekünk Istent követni. De azt gondolom, hogy azok az emberek, akik a Biblia lezárása után születtek, és találkoztak Jézus Krisztusnak, azoknak az élete is lehet példa. Tanulhatunk tőle. És így hozom ide most Rembrandtot is. Hát ez egy olyan kép tőle a fiatal pár, Sáskia és Rembrandt, a boldog napos élet. Mit olvastunk? Add ki a vagyonomat, és a fiatal fiú elment az atyai háztól nagyon messzire, és eltékozott az életét. És ha megnézzük most Rembrandtnak a képét, amit ő festett, 1634-ben nősült, 100 kiát vette el, volt neki egy meccénás, aki őt támogatta, és annak az unokahúgát vette el, nagy szerelem volt közöttük, és megfestette ezt a képet, amivel kifejezett valamit. Kifejezte azt, hogy bor van a kezibe, kifelé fordulnak, tehát ránk néznek, megemeli a borosporit, és azt mondja, enyém a világ. Minden öröm forrása az enyém. Az én kezemben van. Ott van a hölgy. Fogja a derekát, hozzám tartozik. Az örömöm, a szerelmem, enyém a világ. Lehet látni, hogy van itt egy kard. Itt a kard eleje, és itt a vége. Nagy kard van rajta, ezzel kifejezi a hatalmát, hisz gazdag volt. Sok pénze volt, tanítványai voltak, nem volt szegény ember. Hatalmas hajkorona van festve, ideig ér neki a haja, a kalap rajta, és ahogy mondtam, hogy a fénnyel próbál játszani, sárgás a kép, fehér a szoknyája, a bíborszín, ez a gazdagság, a vidámság, az örömnek. Enyém a világ, hát élek, szerelmem van, házasodok, pénzem van, jó dolgom van, enyém a világ. Hát így volt a gazdag, így volt a fiatal fiú, nem? Hát élt, sok barátja volt. Én 28 éves koromban fogadtam az Úr Jézus Krisztus, most 43 vagyok. És én ugyanezt éreztem, amikor családom volt, gyerekem volt, Isten nem volt az életemben, dolgoztam, gyarapodtam, enyém a világ, hát amit elgondoltam, üzleteket, azt megvalósítottam, működött, jó volt, enyém a világ. De teltek, múltak az évek. Nagyon aktív volt Rembrandt, több mint 600 képe volt neki, több mint 200 metszete. Nagyon aktív festő volt. És itt egy másik kép. Itt már 55 éves. Ugye kicsit más ez a kép. Nézzük meg. Nézzük meg, a színekkel játszik. Honnan jön a fény felülről? Mit világít meg? Az elméjét. És mi van a kezibe? Biblia. Valami történt ezzel az emberrel. Mi történt vele? 55 éves korában 3 gyermekét veszíti el. 34-ben megnősül, 41-ben, 1641-ben Négy gyereke születik, abból három meghal, és 41-ben született gyermeke Titus, az marad meg a fiúgyermek, és 42-ben meghal a szerelme, Szászkia. És ez látszik rajta. Már nincs piros szín, nincs nagy fehérség, nincs nagy kard, nincs a világ, nincs a bor, nincs a kaján mosoly. Már valami történt. Nincs az a nagy öröm. Egy elgondolkodtató arc. Mit csinálta ifjú, amikor meg akarta enni a moslékot, amikor oda jutott az élete, hogy el kellett szegődni egy disznó pásztornak a szolgájaként, és annyira éhes volt, hogy meg akart enni a moslékot, magába szállt. Igen, abban az időben egy megalázó dolog volt egy zsidó ember disznó pásztornak lenni, és még megalázóbb azt, hogy a moslékot megenni. Köszönöm. Megalázó. És azt látom, hogy egy idő után az ember, mikor szükségben van, lelki szükségben van, vagy fizikai szükségben van, olyan dolgokra képest, ami a saját szemében is megalázó, de a szükség ráviszi. De magába szállt ez a fiú, és azt mondja, hogy az én atyámnak a házában a béresek jobban élnek, mint én. Visszaemlékezett arra, hogy nekem van egy atyám. És most, aki itt van a gyülekezetben, mindenkinek szeretném mondani, hogy nekünk van egy szerető édesatyánk a mennyekbe. Nekünk van egy csodálatos atyánk, aki szeret. Azt olvassuk az igében, hogy az atya előre ment, és kitárt karokkal várta a fiát. És Rembrandt ezt átélte. Mert megfestette 63 éves korában a tékozló fiú hazatérését. A fiú hazatér. Csodálatos ez a kép, és egy kicsit megvizsgáljuk, akkor magunkra fogunk ismerni. Előre mondom, hogy akik most itt vannak ebben a teremben, rajta vagyunk a képen. Valamelyik vagyunk rajta. De most nézzük először, vizsgáljuk meg a tékozló fiút, aki hazatért. Hogy festi le Rembrandt? Nincs rajta saru. Mezitláb van. Az egyik lábán van, a másikon nincs. Szétjárta, eljárta. Tudni kell, a mezitlábas ember 2000 évvel ezelőtt az rabszolga volt. Akinek saruja volt, az nem volt rabszolga. A sarútlan ember az rabszolga volt. És amikor olvassuk az igét, az atya, amikor a fiát befogadja, és a fia azt akarja mondani az atyának, hogy atyám, nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevez, nem is engedi végigmondani az atya a mondani valót, mert fiam, maradj csöndbe, itt vagy, ész, ez a legfontosabb, és sarút hozat a lábára. Mit jelent ez? Te már nem vagy rabszolga. Te az én fiam vagy. Te nem járhatsz úgy, mint egy rabszolga. Te szabad vagy. Te szabad ember vagy. Kedves testvéreim, mi Jézus Krisztusban, mi szabad emberek vagyunk. Mi nem rabszolgák vagyunk. Nekünk nem kell, hogy rabszolgák legyünk a pénz szerelmének, a munka szerelmének, a saját imádatunknak a szerelmének. Nem kell, hogy rabszolgái legyünk. Nem kell szenvednünk kötözöttségektől, mert mi fiak vagyunk, és a fiak azok szabadok. Isten szabadságra hívja az ő fiait. Te szabad ember vagy? Te, aki most itt ülsz, szabad ember vagy? Nézzétek meg a ruháját. Szakadt. És a fénnyel játszik, lehet látni, hogy a fény a fiúnak a hátára van hangsúlytéve. Szakadt a ruhája, rongyos. Igen, Krisztus nélkül, Isten házától messze élve nem történik velünk más, csak sebeket kapunk, és tönkre megy az életünk. Elválunk, csalódunk a gyerekeinkben, a munkánkban károk érnek, anyagiak, lelki károk. Azt veszük észre, hogy a világ csak sebez, sebez és sebez. És én azt gondolom, hogy én ezelőtt 17 évvel én így jöttem az Istenhez. A szívem tele sebekkel, majdnem elválva, feleségemmel a rengeteg probléma. És tudtam, hogy engem a világ megsebzett. Te átélted már ezt? Átélted már azt, amikor tudod, hogy ember nem segíthet már rajtad? Átélted azt, hogy gondolkodtál, hogy kell lenni ebben a világban egy olyan életnek, amiben békesség van, szeretet van, amiben nincs az az aggodalom, amiben nyugodtan tudom lehajtani a fejemet. Nem létezik, hogy nincs ebben a világban meg. És nem pénzkérdéséről beszélek, hisz hány gazdag ember nem találja a békességet, és nem tud nyugodtan lefeküdni, nem tud nyugodtan étkezni. Lelki problémája van, pszichiátriára jár, és gazdag, és pénze van, és családja van, és nincs békessége. Hisz messze van az Isten szeretetétől. Nagyon fontos kopasz. Ugye a legelső képen hosszú haja volt. A második képen már turbán volt a fején, és rövidebb volt a haja. Most pedig teljesen kopasz. Nincs büszkeség. Már nincs büszkeség, már nem büszke. Hisz a tékozdó fiú, amikor gondolkodott, hogy haza kell menni, akkor szembesült azzal a dologgal, hogy apámtól bocsánatot kell kérnem. Ki kell mondani, hogy vétkeztem ellened, atyám. És egyszer ki kell mondanunk, hogy vétkeztem ellened, atyám. Vétkeztem ellened, atyám. Nézzük meg az atyát. Csodálatosan lehet látni, hogy az atyának a jobb keze és a bal keze a fiú vállán van. Bár ez nem az a fajta bibliai kép, amit a Biblia ír, mert ott nem tudjuk, hogy állt vagy térdelt, de Rembrandt valahogy így képzelt el, és így adta át. A lényeg az, hogy a fiú térdel, és az atyának a keblire hajtja a fejét. Megnyugszik, hosszú út van mögötte. És mikor megtérünk, mi mindjárt úgy érezzük, hogy egy hosszú út van mögöttünk, amit az atya szeretete nélkül éltünk. Ha jobban megnézzük, az atyának az egyik keze, a jobb keze, az a nőies. A bal keze pedig erőteljes és férfias. Miért? Mert az Atya Isten, ő benne van az anyai védelem, és benne van az Istennek a megtartó ereje. És Rembrandt ezt átélte, és megélte, hogy egyedül csak az Isten, az az anyai szeretet, hogy az Ézsaiás is mondja, hogy Ézsaiás 66-ban olvassuk, nézzük meg ezt az igerészt, azt mondja, ahogyan az anya vigasztalja a fiát, úgy vigasztalak én titeket. Hogy Isten, mint anya, aki átöleli az ő gyermekeit és óvja. De az Isten, mint erős Isten, aki erős kézzel tartja az ő gyermekeit. És a tékozló fiú ezt az ölelést átéli. Te átélted már az Istennek az ölelését? Átélted az atyának azt a fajta ölelését, amikor a szívedben, az elmédben, a lelkedben érzed, hogy elfogad engem, nem haragszik rám. Én kellek neki. A fiú átélte. Az atyának a fehér arca, hogy ránéz a fiára, ahogy tisztán festi meg Rembrandt az atyának az arcát, ezzel kifejezi az Istennek a tisztaságát, szentségét. Isten tiszta, szent és tökéletes. De hát van itt valaki mellette, ez a báty, a másik fiú. Olyan érdekes a testtartása. Lehet, hogy furcsa ez a prédikáció, hogy egy képről beszélek, ugye? De én azt gondolom, hogy Rembrandt átélte, aki három gyermekét eltemetett. Sőt, amikor meghalt a szerelme, utána egy másik kapcsolatba megy bele, és az a nő ki akart őt használni, egy pert vart a nyakába, és egy hatalmas pénzösszeget kellett neki fizetni ahhoz, hogy hagyja békén. De ez se volt elég, nem tudod Rembrandt-tőre szabadulni, mert házasságot ígért ennek az asszonynak, és úgy oldotta meg a helyzetet, hogy bolondok házába zárta ezt az asszonyt, és így tudott megszabadulni ettől a kapcsolattól. A másik pedig Rembrandt utána már idősebb korában egy fiatal festő lányjal, tanítványával jön össze, akitől születik egy lánygyermeke, és ez az egy Kornéliának hívták, ez az egy lánygyermeke marad meg mellette, és ez a fiatal lány is meghal. Tehát mikor ő lefesti ezt a képet 63 évesen, még a Titus gyermeke is meghal, 4 gyermeke hal meg, és 2 szerelme. Megtört ember. Azért festi le így a tékozló fiút a Biblia alapján, mert azonosítja önmagával, hogy nagyon messze voltam az Istentől, és lehet, hogy a te életedben nincsenek ilyen nyomorúságos, áldott legyen az Isten, ha nincs. De azt gondolom, hogy az életutunkon mindnyájunknak van lelki nyomorúsága, lelki nehézsége. Én azt gondolom, az életutunkon mi is úgy indultunk el 10 évesen, vagy 15 évesen, ennyi a világ, mindent megteszek, én mindent végig csinálok, neki megyek a falnak is, ha kell. Aztán, hogy lettünk 10, 20, 30 évesek, ha kicsit lejjebb megy a büszkeségünk, a hajunk rövidebb lesz, őszülni kezd, vagy kihullik szép lassan, hogy az enyém is már, úgy már nincs olyan nagy büszkeségünk. Azt gondolom, az élet útján mindjárt belefáradunk, ha nincs benne az Isten. És nagyon bele lehet fáradni. Ezért van a rengeteg alkoholizmus, elválások, családok tönkre mennek. Itt van a második fiú, aki mindig dolgozott. Egyszer gondolkodtam ezen az igén, hogy el tudom képzelni, hogy amikor meghallotta azt, hogy a fiatalabb fiúnak kiadta az atya a vagyonát, és ő meg reggel ment, fölkelt reggel 4 órak, és ment ki a földre dolgozni, és akkor mondhatta, hú, atyám, mit csináltál? Odaadtad azt a sok pénzt annak a fiadnak, és eltékozolj, és nincs is itt, hanem meg megyek az esőbe, fázom, hideg van, tolni kell az ekét. Hú, atyám, úgy gondolkodtam egyszer ezen. És most azokhoz szólok, akik kiskorukban már az egyházban nőttek fel. És ugye szívükben, mikor mentek a haverok bulizni, és ők nem mentek, ők mentek a gyülekezetbe, és úgy mentek volna, és akkor mondták az Istennek, miért kell nekem most az Isten tisztelten lenni, mikor mehetnék focizni, vagy mehetnék a barátokkal, és a szívükben lázadoztak Isten ellen, de ott voltak, mert hát jó fiúk. Hát mert apu meg anyu keresztény, és nekem jó fiúnak, jó kislánynak kell lenni. Nézzétek meg a kezét. Össze van tartva, egyenesen áll mereven, elutasítja ezt az egész helyzetet. Hát mi az, hogy megöleled? Mi az, hogy szereted, atyám? Hát eltékozolta a pénzedet. Mit akarsz ettől a fiútól? És igen, van, amikor mi keresztény emberek nem értjük meg, amikor bizonyos emberek megtérnek. 15 éve járok börtönbe. És amikor mondom, hogy hát keresztény emberek is vannak a börtönben, akik oktérnek meg, és akkor keresztény hátterű emberek azt mondják, hát majd, ha látom, meg ha majd kijön majd, és akkor mondják. Azt gondolom, jellemző a keresztény emberekre, hogy sokszor nem örülnek olyan embereknek a megtérésének, mint ahogy az atya tud örülni minden egyes léleknek a megtérésének, és mindegy, hogy milyen a bőre színe, a szeme színe, mekkora a haja, rövid vagy hosszú. Lehet látni képen, hogy a fiúnak az arc is ugyanolyan fehér, fehérre van festve, mint a atyának az arca. Hisz erkölcsös. Dolgozik, ahogy olvassuk az igében, soha nem tékozolt, mindig csak gyűjtött, egy erkölcsös életet élő ember. Sőt, ha megnézzük, ugyanolyan ruha van rajta, mint az atyán. A kegyelemben él. A kegyelem ruhája van rátelítve. A kegyelemben nőtt fel, és a kegyelemben gyakorolta az erkölcsességét. Csak egy különbség van a két fiú között. A nagyobbik fiú soha nem térdepelt az atya előtt, és soha nem nyugodott meg az atya szíve alatt. Mert ő mindig jónak gondolta magát. Ő soha nem tévedett. Ő tökéletesnek gondolta magát. És azt gondolom, hogy ha tökéletességről beszélünk, nem lehet más a tökéletesség, mint Jézus Krisztus. Amen. Minden ember vétkes, és hiával van Isten dicsőségének. Épp ezért mi nekünk, ha belegondolunk, mi nem lehetünk ezek. Vagy ha ezek vagyunk, akkor meg kell tanulnunk oda térdelni az Atya Isten elé, és engedni, hogy átöleljen, mert az Atya mind a kettőt szereti egyformán, mert a tékozló fiát várta, míg haza nem jött, a másik fiú után meg kiment, hogy beszélgessen vele, és azt mondja, fiam, mindenem a tied. Kedves testvéreim, minden a miénk. Az Atya mindent nekünk adott. A földet, az egészséget, a szeretetet, az alázatot, a hűséget, a jóságot, az egymás felé fordulást. Az Isten mindent nekünk adott, hogy éljünk. Hogy éljünk és dicsőítsük az ő nevét. Minden a miénk. És azt mondja, az idősebb fiú, hát soha nem adtál egy tulkot, hogy a barátaimmal levágjam. És az atyának a válasza, hát miért nem tetted meg? Sokszor magunknak állítunk mi keresztények olyan határokat, amit nem az Isten állít föl, hanem mi magunk. És akkor sok elgondolkozunk azon, hogy Istenem, miért nem lehet ezt megtenni? Az Isten meg azt mondja, hát fiam, lányom, miért nem teszed meg? Ki mondta ezt neked, hogy ne tedd meg? A pásztor? Vagy a lelki ismereted? Honnan vetted ezt? Olyan szabadságra hívott el bennünket az Isten, hogy az elménkkel nem tudjuk ezt fölfogni néha. Szabadok vagyunk. Szabadok vagyunk minden jóra, ami nemes és tökéletes, ami az embertársunknak a javát szolgálja, és az Istennek a dicsőségét. Mindenre szabadok vagyunk, testvérek. De a képen látunk két embert, aki ül, és mint kívülálló nézi az eseményt. És lehet, hogy van közöttünk most ebben a teremben, aki most van itt először, vagy másodjára, igazából, mint kívülálló néz ezt az egész gyülekezetet, és ahogy lehet látni ennek az embernek, össze van téve a karja, és hát mit jelent ez az összetért kar? Figyelek, nézem, mi történik? És lehet, hogy nem ért az egészet, de része ennek a látványnak. És aki most eljöttél a gyülekezetbe, és hallottad a dicséretet, hallod a prédikációt, lehet, hogy úgy vagy, hogy hát mi ez az egész? Valamit érzel a szívedben, mert ő is érez valamit, és lát valamit, hogy egy fiú, aki az atya keblén sír, az atya átölel és megbocsát neki, ez egy pozitív érzelmi világ, amit sugároz ez a kép. És az a kérdésem, hogy most te tékozló fiú vagy? Vagy te vagy ez a bátya, aki nehezen tudsz dolgokat elfogadni az Istentől, vagy Istennel szemben? Te vagy, aki határokat húzol magadnak? Vagy úgy vagy itt, mint egy kívülálló? Vagy lehetünk mi atyák is. Ti atyák, ki ismeritek az, aki kezdettől volt. Mi lehetünk atyák, és azok az atyák, akik ismerik az Istennek a szívét. A tékozló fiú története. Azt mondja az Isten igéje, ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztalak én titeket, Jeruzsálemben kaptok vigasztalást. Ézsaiás 66:13. Jeruzsálemben kaptok vigasztalást. Ha most úgy vagyunk itt, hogy vigasztalásra van szükségünk, azt Jeruzsálemben kaphatjuk meg, ami 2000 évvel ezelőtt történt, amikor mi Urunk Jézus Krisztus megszületett, szolgált a betegeknek, szolgált a bűnösöknek, meghalt a kereszten, és harmadnap feltámadott. Ez a profécia azt jelenti, hogy minden ember a világon, aki megszületik, és vigasztalásra vágyik, nincs neki más helye, ahol megtalálja a vigasztalást, mint a Golgota, a Krisztus keresztje. Ha ma neked szükséged van vigasztalásra. Ha visszanézed az életedet, és azt látod, hogy a világ sebeket ejtett rajtad. Ha úgy érzed, hogy valamiben szolga vagy, akkor az Atya Isten ma azt mondja, hogy sarutad a lábadra. Azt mondja, hogy ad rád ruhát. Olyan ruhával takar be, ami elfedezi a csúnyaságodat, elfedezi a bűnödet, tesz rád egy hófehér ruhát, amiben újra úgy élheted az életet, hogy Isten nem haragszik rám és szeret. És kapsz egy gyűrűt tőle, ami az elpecsételés jelenti, hogy te hozzá tartozol az Istenhez. És az ő fia vagy. És a fia vagy akkor örökös. Jézus Krisztus hozta el nekünk a Golgotai kereszten, Jeruzsálemben ezt a vigasztalást. Tied már ez a vigasztalás? Átélted már az Atya Istennek az átölelő szeretetét? Mert ha nem, akkor azt ma megkaphatod. Bizonyos vagyok benne, hogy az Isten ezt ma adni akarja neked. Vagy esetleg úgy gondolod, hogy te vagy az a gyülekezetben felnevelkedő fiú vagy lány, aki sokat lázadtál esetleg Istennel szemben, akkor az Isten azt akarja neked mondani, hogy hagyd el ezt a gondolkodást, és fogd föl, hogy szabad vagy, és mindent megtehetsz, ami Isten dicsőségére van, és az embereknek a jobb megjobbulására. Vagy ha úgy vagy itt, mint egy kívülálló, aki nem ismered a kereszténységet, akkor az Isten azt mondja neki, hogy azért vagy ma itt pontosan, és azért hallod ezt a prédikációt, mert az Isten közösséget akar veled fölvenni, át akar ölelni, meg akar téged vigasztalni, fiává akar fogadni téged, és vigasztalást akar neked adni. Mert ahogy lehetett látni a képen, az Atyának a köntösét, az egy kép, amit megértett Rembrandt, és egy igét is olvasok hozzá, Zsoltárok 91:1-4, aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Az ezt mondja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom, mert ő ment meg téged a madarás csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tólaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Isten ezt kínálja nekünk ma, mindannyiunknak. Rembrandt átélte 63 évesen, és olyan érdekes, amikor megfest ezt a képet, utoljára festi meg az Atyát, és meghal utána. És egy ismeretlen sírban temetik el. Azt gondolom, kifejezte ez a festő az ő szívét, hogy mennyire kegyelmes az Isten. Kifejezte önmagát, hogy milyen hosszú és milyen távoli útról tért haza az Isten szeretetében. Én azt gondolom, és azt látom, hogy aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékába pihen, biztos vagyok benne, hogy az életeteknek a során, és mindegy, hogy hány évesek vagytok, volt olyan szó, mikor tudok már megpihenni. Mikor van vége ennek a taposó malomnak. Szükségem volna valami pihenést, és azt gondoljuk, hogy egy hét szabadság, két hét szabadság, egy hónap szabadság kéne, valahol messze. Nem. Az Atya Isten ölelése adja ezt az árnyékot és ezt a pihenést. Amikor bele tudod a fejedet, a szellemedet, a szívedet rakni az Isten kezébe, és azt tudod neki mondani, hogy Atyám, itt vagyok, és békességre és pihenésre van szükségem. A te kegyelmeddel áldj meg engem. Azt is mondja, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Igen, Jézus Krisztus, ami várunk, Jézus Krisztus, ami oltalmunk, aki mindent elvégzett a Golgotai kereszten ahhoz, hogy mi békességben tudjunk itt ebben a földön élni, mindaddig, ameddig az Atya Isten megenged, hogy dobogjon a szívünk. Mert ő ment meg téged a madarás csapdájától. A madarás csapdája egy kép az emberi lélekkel kapcsolatban, hogy olyan csapdákba tudunk belelépni, ami megkötözi a lelkünket, és utána nem tudunk szabadulni. De áldott legyen az Úr Jézus Krisztus, hogy ő a szabadító. És ha egy olyan csapdában van most a lelked, az életed, vagy az élethelyzeted, hogy szabadításra van szükséged, akkor hívd segítségül az Úr Jézus Krisztus nevét, és meg fogsz szabadulni. Mert ő a szabadító. Mert ő szabadít bennünket a bűn és a halálnak a törvényéből és csapdájából. Ő szabadít meg bennünket, amikor fiatalon vagy idősen bemegyünk olyan utcába, amiben nem kellene bemenni, és ott megkötöz bennünket a bűn. Ő neki van hatalma kivezetni bennünket ebből a zsákutcából, és újra tágas térre vinni bennünket. Mert Jézus Krisztus a szabadító. Tollaival betakar téged, szárnyalat oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Milyen jó az a tudat az igéből megérteni, hogy Isten, ha betakar engem, ő hűséges, és soha nem fog engem elhagyni. Ha egyszer ott vagyok az ő lábainál, ha egyszer le tudok borulni Isten előtt, hogy itt vagyok Istenem, takarj be, és ő betakar téged, soha, soha nem fog elengedni, mert szeret. Mert ő hűséges, ő nem ember, hogy hazudjon. Ő nem hűtlen, mint a mi emberek, hogy elhagyjuk az Isten szeretetét. Ő soha nem hagy el bennünket. Szükséged van ilyen páncélra? Szükséged van ilyen oltalomra? Hát akkor borulj le az Isten előtt. Mondd ki a szívedbe, hogy én vagyok az a tékozló fiú. Mondd ki, hogy én vagyok az, aki Isten nélkül éltem eddig az életemet. Sőt, mi keresztény emberek tudunk tékozolni. Én őszinte vagyok most hozzátok. Én eltékozoltam az elmúlt évben az egészségemet. Nem törődtem vele. Csak csináltam a dolgomat, tettem, szolgáltam, és nem figyeltem egy nagyon fontos dologra oda. És eltékozoltam. És az Isten kegyelme az, hogy megtart, és tudom, hogy helyre fog állítani. És nekem is meg kellett térnem, és oda kellett menni az Istenhez, és azt mondani, hogy Uram, bocsáss meg, mert eltékozoltam. Keresztény testvéreim, el tudjuk tékozolni az időt, amit az Istentől kaptunk. El tudjuk tékozolni a pénzt, amit az Istentől kaptunk. El tudjuk tékozolni a talentumokat, amit az Isten odaadott neked. Amit amikor megtértél, Isten gyermeke lett, és azt mondja az Isten ige, hogy fölment a mennybe, és ajándékot ad, osztogatott a lelkeknek, a megtérőknek. És ott van benned az Isten ajándék, a bizonyságtétel, a vezetés esetleg, vagy ott van benned az imádság ajándéka, és nem gyakorolod. Ez mind-mind tékozlás. Mi keresztények így tudunk tékozolni. Az Isten azt mondja, hogy ma térjünk meg ezekből. Térjünk be ezekből, és az Isten betakar bennünket, meggyógyít bennünket, helyreállít bennünket, és azt mondja, fiam, mindenem a tied. Adj dicsőséget az én nevemnek, és szeresd az embertársaidat. Amen. Isten áldja meg benneteket. Amen.